Ezen a héten a Hajészaraheti szakaszát olvassuk fel, és ennek kapcsán szeretnék egy érdekes kérdésről beszélni, ez pedig az, hogy a zsidó hit, vagyis hogy miben hiszünk mi, picit pontosítva arra a szóra, hogy hit, arra két fordítás van héberül, az egyik az, hogy emuna, a másik, hogy bitachon. És a bitachon az inkább azt jelenti, hogy bizalom, és ugye, ha megnézzük azt, hogy a zsidók hogy szoktak viselkedni, akár vallásos emberek is, akkor azt látjuk, hogy egy picit, mintha eltérő lenne talán a többi vallástól, vagy attól, amit úgy megszokhattunk, úgy, hogy vallásos viselkedés, hogy egy hívő embertől ugye azt várjuk, hogy bízik az örökkévaló segítségében, és esetleg, hát mint egy várja a csodát, és hát a zsidóságra ehhez képest egyfajta, hát nem földhöz ragadtság, de realisztikus gondolkodása jellemző, hogy például, hogyha az emberek kérdeznek egy rabbinak a tanácsát, hogy mi a teendő egy adott helyzetben, akkor valószínűleg valami praktikus dolgot fog mondani, hogy hát, mit tudom én, beteg, akkor nem tudom, menjen orvoshoz, vagy vegyen gyógyszert, de csinálja meg részéről azt, amit meg kell csinálni. Ez, amit meg kell csinálni, erre van egy szép héber szó, és ezt úgy hívják, hogy histádlut, azaz igyekezet. És a nagy kérdés mindig, ami visszatér, hogyan egyensúlyozunk ki két dolgot, histádlutot és bitachont. Histádlut igyekezet és bizalom a bitachon. És erről szeretném, hogyha ma egy pár szót ejtenénk a heti szakasz kapcsán. A heti szakaszban ugye azzal kezdődik, hogy Ábrahám eltemeti a feleségét, Szarát, és hát vásárol neki egy földet, egy barlangot, ahol eltemetheti. Ez a Machpéla barlangja. És hosszan megy ez az ügylet. Miért megy hosszan? Hát valószínűleg azért, mert ez az első olyan pont, ahol Ábrahám, mint egy vándorként, de mégiscsak kap valamit abból a földből. És ez a föld egyébként a Hebronban van, ez ma is ott van Izraelben, és hát ez kicsit a földnek a meghódításának az eleje. Egy kicsi kis részt kiveszünk magunknak. És úgy tűnt nekem az Avarbanelnek a magyarázatából, akit már egyszer idéztem itt, hogy mintha az jön neki, hogy Ábrahám itt kvázi egy igyekezetet csinált, hogy a örökkévalónak a ígérete a földre, az beteljesüljön. Hát ez egy érdekes dolog, ugye? Az örökkévaló megígérte, hogy övé lesz a föld, és ő igyekezett. Na most az igyekezetről hadd mondjak egy érdekes dolgot. Többféle változatban kering egy ilyen mondás, de ez egy fontos mondás, úgyhogy elmondom. Talán a Rabbi Iszrael Szalanternek a nevében úgy szokták mondani, hogy nem 10 parancsolat van, hanem 11 parancsolat, meg azt is szokták mondani, hogy a Sulhan Áruha, a zsidó törvénykönyve nem 4 kötete van, hanem van egy 5. kötete is. És ez a plusz parancsolat, vagy plusz kötet, ez pedig az, hogy ne legyél bolond. Legyél normális, viselkedj normálisan. Ne várd a csodát. Kicsit így is lehet fordítani. És Ábrahám is itt nem azt várta, hogy na, az örökkévaló megígérte nekem a földet, akkor most na, mikor kapom már meg, hanem megvette. És hogyan vette meg? Érdekes módon nagyon. Először is azt mondja az Ábrahám el, hogy várta arra, hogy ugye kihasználta kvázi azt az alkalmat, hogy a Sára, a felesége elhunyt. Ezt a részt ezt föl is olvasnám. Kétszer használja Ábrahám el a magyarázatában azt a szót, hogy nithakém. Bölcsesítette magát, ezt nem lehet igazán jól mondani magyarul, de ravaszul viselkedett magyarul. Nithakém bisélosszaj, bisélaj, dovormuát, egy kicsi dolgot kért. Heró átszmaj se holyos sajélajszaj, mipné dajhákásó. Úgy csinált, úgy mutatta magát, mint hogyha azt kérte volna, az szó szerint az órának a nyomása miatt, vagyis a szükséghelyzet miatt. Hú, omraj, utnulli ahuzasz keveri mohem. Azt mondta, adjatok nekem veletek, a ti területeken egy sírnak való ingatlan helyet. Kiholyó mánhi menhagom li jajsz nohem kvurajsz is levészavajszó. Mert az volt náluk a szokás, hogy ott temetkeztek, mindenki a családja ilyen sírhelyeken. Bikés mélyem se itt nullaj mókaim kever, azt kérte tőlük, hogy adjanak nekik egy sírejet, le ahuzász ajlom kő elhát mélyem, mintha egy lenne közülük. Omar se lajójó sajelze elóködé, ligbaj lesz mészajmi fond, és azt mondta, hogy ezt nem másért kéri, csak hogy eltemethesse a halottját. Na most, én néztem, én nem látom, hogy ki mondaná azt, hogy másról is van itt szó, mint egy egyszerű temetkezésről, hogy ingatlan szerzés földvásárlásról, de minden esetre legalábbis a szöveg az sugallja, hogy egy ilyesmi van. Van még egy dolog. Aki egy picit járatosabb a Midrásban, az tudhatja, hogy nem akármilyen sírhely volt. Ott volt Ádám és Évának, ugye a temetkezési helye, és kvázi volt a földnek egy kicsi, hát kedusa, szentsége, tehát volt valami extra plusz érték abban, hogy oda temetkezni, és azt megvásárolni egy temetkezési helynek. Azt mondja az Avárban el, ha ezt Efron tudta volna, az életben nem adja el. Hát nyilván egy ilyen jó biznisz nem hagy ki. Efron ezt nem tudta. Ábrahámnak valahonnan volt egy plusz információja. És mit csinált Ábrahám? Csinált egy trükköt. Ha megnézzük, hogy Átiszak az hogy írja, azt mondja, és Efron ott ült hét fiai között. Mert az, hogy Efron ott ült hét fiai között, ez azt jelenti, hogy Ábrahám eredetileg mindenkihez beszélt. Az egész nép összegyűlt a Sárának a temetésére, és hogy segítsenek neki gyászolni, és hogy a temetkezésbe segítsenek. És azt mondta, hogy hadd temessem el halottamat, teljesen általánosan beszélt. És akkor mondták a hét fiai, ott temetkezel, ahol akarsz. Mi nagyon tisztelünk téged, azt mondta, ne szielo kimátabeto heinu, egyik kedvenc mondatom, Istennek a fejedelme vagy te közöttünk, mi tisztelünk téged, szeretünk téged, és mi menu ez kivraj lajik le mi menu, likvaj mészeho. Senki tőled nem fogja megtagadni a sírhelyét, hogy ott temesd el a halottadat. Akitől kész, attól kapsz. És azt mondta, hogy nagyon köszöni, és az Efronnak a sírhelyére gondolt. Na most mi volt itt a trükk? Abbar Banner megmagyarázza, most, hogy már a nép kvázi letette a nagy esküt, és azt mondták, hogy ott temetkezel, ahol akarsz, most már nem lehet visszakozni. Ha egyből Efronhoz ment volna, akkor Efron gyanút fog, hogy miért pont hozzám? És itt megint ezt mondja, ugyanazt a szót használja, Velohén hiszha kém ha cadik. És ezért volt bölcs a cadik. Lisaj lisajno, mész bné hész. Először a hét fiaitól kérte. Ule dabér le Efron, acharé hiszgalglusz hadvórim. És csak utána beszélt Efronnal, amiután tovább gördültek az események. Ubifné kol amho órec. És miért az egész nép előtt bonyolultatták ezt az üzletet? Ugye szintén egy nagyon furcsa dolog, hogy ilyen kvázi privát ingatlan ügyletet egy és többször hangsúlyozza, hogy az egész nép, mindenki, aki ott járkált, az ott volt. Ezt miért hangsúlyozza? Nagyon egyszerű. Ködése izbáj és lajlá jachzair. Nehogy véletlenül Efron meggondolja magát. Bocs, mégsem. Hogy szégyelje magát, hogyha esetleg meggondolná magát. Mihát duvor, aklani? Ase román laj, és mi menu ez kivraj laj ich lemimho. Amikor azt mondja, hogy nehogy véletlenül az legyen, hogy az egész nép azt mondta, senki tőled nem fogja megtagadni a sírhelyét, akkor Efron akkor ugye te sem fogod. Hát, akkor ugye nagyon kellemetlen lett volna neki ez a helyzet, ha megtagadja. Egy szó van ebből a magyarázatból, ami nekem nagyon-nagyon megütötte a fülemet, és nem távozott belőle. Legelején, Lohén, hiszhakém hát cadik. Szóval miután elmondja róla, hogy igazából trükközött, és direkt megszervezte, és kitervelte, és úgy intézte az ügyet, hogy ne tudjon visszakozni, ne tudja meg, hogy mi a hátsó szándék, hogy itten valami extra értékű sírhelyet szerez, és ugye, még mondtam az elején még valamit, azt most már elfelejtetted, hogy az is benne volt, szóval, hogy többszörösen trükközött. Ja igen, hogy volt neki egy ígérete a földre, és hogy igazából ő földet akart venni. Na, ez a lényeg. Szóval, hogy ezeket a sok dolgot ő mind ilyen trükkösen akarta elérni, és ezzel együtt az Ábárban el azt a szót használja rá, hogy cadik. Cadik azt jelenti igaz ember. Oké, tudjuk, hogy Ábrahám igaz ember volt, és Ábrahámnak elnéznénk azt, hogy trükközik, de az jön ki ebből a magyarázatból nekem, hogy ne, félre ne, és nem trükközésről van szó. Egy cádik volt. Egy cádik az tudja, hogy amikor az örökkévaló megígér neki valamit, akkor az nem azt jelenti a hit, ugye a zsidó hit, hogy akkor azt elhisszük neki, és akkor hátradőlünk, és várjuk, hogy mikor repül bele a sült galamb a szánkba. Hanem kell érte tenni. Valami szimbolikus cselekedetet, vagy valami erőfeszítést kell gyakorolni. Úgyhogy ez a histádlusz, ez a példája a histádlusznak a mostani heti szakaszban szerintem egy nagyon eklatáns példája. Van egy érdekes dolog, hogy ugye ez hogy működik. Ez két részből áll, ugye? Először az első rész, amikor az ember maga próbál tenni, és a másik, amikor azt mondja, hogy most már az örökkévaló múlik, hogy lesz. Amikor az ember maga próbál tenni, akkor igazából, hát most hallgattam erről egy nagyon érdekes előadást, a shmuz.com-on, ott úgy mondta, hogy mintha nem lenne Isten. Szóval úgy cselekedjünk, mintha nem lenne Isten, ne adj Isten, hasz veselom. Mintha csak magunkra hagyatkozva lennénk, és a mi erőfeszítéseink hoznák létre mindent, ami létrejön, játszunk ennek a világnak a játékszabály szerint. Ez a világ, ez az egész úgy van előadva, mint hogyha automatikusan működne, és minden erőt tegyünk bele, mindegy mibe, minden pénzkereset, vagy mindegy, és ez a histádlut. Ez a histádlut, hogy mi magunk próbáljuk, és úgy csinálunk, mintha nem lenne Isten, és közben tudjuk, hogy mégis van. Ez egy kicsit paradoxon, én ezt úgy hívnám, hogy bitachon paradoxon, mert ugye arról szól, hogy sokkal egyszerű, ugye nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy én hiszek az Istenben, és ő fog engem segíteni, úgyhogy hátraülök, és nem csinálok semmit. Ez lenne az egyik egyszerű. A másik egyszerű meg az lenne, hogyha azt mondanám, hogy az ellenkezőjét, hogy jó, van Isten, valamit segít, de igazából, ha amit én nem intézek el, az nincsen intézve. Igazából egyik se igaz. És ezt a tudatot nehéz fönntartani, ezt a kettős tudatot, hogy egyrészt mindenkel mindent meg kell tennem, meg kell próbálnom, másrészt, amit végeredményt fogok kapni, azt az örökkévaló rendelte el, még azelőtt, hogy én elkezdtem volna érte bármit is tenni, és az, hogy én ezt csináltam, ez az egész, ez egy kvázi színjáték volt, és azt kaptam, amit megérdemeltem. Akkor igazából most mire jó ez az egész? Ha úgy csinálok, hogy nincs Isten, és közben mégis van, akkor mi az a pont, ha végig úgy kell viselkednem, mintha nem lenne, akkor mi az a pont, ahol mégis megnyilvánul, hogy van? Hát ez utána van. Utána egy csomó-csomó jó dolog következik a bitachonból. Az elsőt mondja a Hovot HaLevavot könyv, egy nagyon híres alap muszár könyv. Azt mondja, a legelején most kezdtem el olvasni a bevezetőjét ebbe a bitachon részbe, és ott mondja, hogy menuhat nefes, a lélek nyugalma. Az a nyugalom, hogy igazából történhet velem jó dolog, történhet velem rossz dolog, de az a dolog az azért történik velem. Ó, most látom, hogy itt van mellettem ez a könyv véletlenül, akkor megmutatom. Ez a Hovot HaLevavot, amiről beszéltem. Tehát, hogy történhet velem jó dolog, történhet velem rossz dolog, és igazából azt az örökkévaló rendelte nekem. Függetlenül attól, hogy én mennyit erőlködtem vele, és igazából ez az egész erőlködés, ez egy ilyen illúzió, de mégis ezt rendelte az örökkévaló, hogy nekem kell ezt csinálnom, pontosan azért, hogy megpróbáltatás legyen, hogy próbára legyen téve az én hittem, hogy azután is hiszek-e ő benne, hogy én látszólag mindent megtettem azért, hogy valami sikerüljön. Tehát az első dolog, ami ebből kijön, az a menuhat nefes, a lélek nyugalma. Második dolog, megbánás. Nincs értelme megbánni semmit. Nincs értelme azon gondolkozni, hogy mi lett volna, ha. Nem lett volna semmi se, ha. Mert így is, úgy is az lesz, amit az örökkévaló akar. Hogyha nem voltam felelőtlen, és megtettem, amit meg kellett tennem, és oda tettem magamat, akkor nincs miért megbánni, és nincs miért szomorkodni. És amikor az ember azt érzi, hogy jaj, de kár, hogy így alakult, miért nem alakult máshogy, akkor az bizony az egy jel lehet arra, hogy akkor itt valami hiány van az embernek a bitachonjában. és végül azzal szeretném befejezni, egy nagyon szép hasonlatot hallottam erre. Ez egy statisztika vagy kísérlet, ezt megcsinálták, ez egy pszichológiai dolog, hogy ugye milyen egyszerű dolog egy ilyen vastag kötélen végig sétálni, főleg, hogyha az egy ilyen ennyire van a földtől, akkor egy átlagos képességű ember ezen a kötélen simán végig sétál. Ha azonban az a kötél egy pár méterrel magasabban van, akkor az már egy cirkuszi mutatvány, és akkor azt már úgy hívják, hogy kötéltáncos. Tehát a kötéltáncos, amit csinál, az pont ugyanaz, mint amit mi csinálunk. Egyenesen jár egy helyben, és nem dülöngél közben. Mi abban a nagy kunszt? Miért tapsoljuk meg mégis őt? Hát mi nem tudnánk megcsinálni azt olyan magasan. De miért? Olyan magasan is ugyanazt kell csinálnia. Az igaz, de a tudat, hogy ott van alattam a föld. Na, ez a föld, ez a tudat, ez a bitachon. Hogy az örökkévaló ott van és véd. Hogy nekem úgy kell végigmennem kvázi azon a kötélen, úgy kell a megpróbáltatáson keresztül mennem, és úgy kell oda tennem magamat minden szempontból, mintha nem lenne, ne adj Isten, haszvesalom, Isten. Kvázi, ez az, ami sokszor úgy jön le a nem zsidósághoz szokott embereknek, hogy hát a zsidók ilyen hitetlenek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne Isten. Igen, mert az Isten azt kérte, hogy viselkedjünk úgy, mintha nem lenne ott. Aztán majd jön és megment, oké. Ezt mi tudjuk. De akkor is úgy kell csinálnunk minden cselekedetünket. És a végén ő mégiscsak ott van, és ez a megnyugtató érzés, hogy igazából úgy kell végigjelgolnom azon a kötélen, mint hogyha magasan lenne. Igazából alacsonyan van, és én is tudom, hogy alacsonyan van, de a gyakorlatban úgy viselkedek, mintha magasan lenne. Van erre egy szép héber kifejezés, ezzel fejezem be, ez a pat beszaló. A kenyér a kosárban. Amikor van a kenyér a kosárban, akkor nyugodt az ember, hogy mondjuk megvan a betevő falatja. Nem olyan éhes. Mondjuk, mit tudom én, van egy böjtnap, és akkor böjtölök, akkor jó, tudom, hogy ki fog menni a böjtnap este, és fogok egy jót vacsorázni, és egy nyugodt ember vagyok. Ez nem ugyanaz, mint ne adj Isten sajnos szegény emberek, akiknek tényleg nincsen betevő falatjuk, és nem azért böjtölnek egy napot, mert valami vallási ünnepük van, hanem sajnos ez van nekik. Akkor az ő böjtjük, hiába, hogy ugyanaz böjtölik, az egészen más, mert ez hiányzik nekik, ez a pat beszaló, a kenyér a kosárban. Ez az a plusz érzés, ami megvan annak az embernek, akinek van bitachon, van bizalom, az ugyanazokat a cselekedeteket csinálja, mint az, akinek nincsen, mert azt is kell neki csinálnia, ez a histádlut. De ugyanakkor, mivel tudja, hogy igazából ott van az Isten, és vigyáz rá, ezért egy pátbeszálló, egy sokkal nyugodtabb érzés van neki, és azzal fogja élni végig az életét, úgyhogy ez egy olyan tulajdonság, amit érdemes megszerezni, és ezt tanulhatjuk most ebből a heti szakaszból.